Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus egyház augusztus 15-én pénteken Szűz Mária halálát és mennybevételét, vagyis Nagyboldogasszony napját ünnepli. Magyarországon Nagyboldogasszony olyan kötelező ünnep, ezeken a katolikusoknak az egyház szentmisén való részvételt ír elő, amely nem szükségszerűen esik vasárnapra. A Szent István Rádió augusztus 15-én az Egri Bazilikából reggel 7 órakor és délelőtt 10 órakor közvetít szentmisét. Jeruzsálemben az 5. században már biztosan megemlékeztek a boldogságos szűz égi születésnapjáról. Az ünnepet a szentséges szűz elszenderülése névvel illették. A 6. század során egész keleten elterjedt az ünnep. Róma a 7. századtól vette át, s a 8. századtól kezdve a boldogságos szűz mennybevételének nevezték. 12. Pius pápa 1950. november 1-én hirdette ki hittételként, hogy a boldogságos Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe. Szent István király olyan fontosnak tartotta Mária égi születésnapját, hogy ezen a napon ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Ezért nevezzük őt Magyarország égi pártfogójának. Szent István 1038-ban Nagyboldogasszony napján hunyt el. Keresztes Szilárd, nyugalmazott hajdúdorogi megyés püspök hazaköltözött a mennyei atyához, közölte a hajdúdorogi főegyházmegye. Dr. Keresztes Szilárd, nyugalmazott püspök 2025. augusztus 13-án az Istenszülő mennybe menetelének előünnepén életének 94. évében megtért teremtőjéhez. A hajdúdorogi főegyházmegye egyben köszönetet mond a nyíregyházi Seregi István papi szociális otthon vezetőségének és dolgozóinak, hogy püspökatyát életének utolsó szakaszában gondos ápolásban részesítették. Hozzátették, Szilárd püspök temetéséről később adnak hírt. Fontos, hogy a mai világban, amikor számos veszély leselkedik a fiatalokra, például a kábítószerek, fel lehessen kínálni egy másik utat nekik, mint a Csíksomlyói ifjúsági találkozó. Hangoztatta az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár Csíksomlyón. Soltész Miklós a Csíksomlyói ifjúsági találkozó keretében köszöntötte a fiatalokat és kerekasztal beszélgetésen vett részt. A közmédiának nyilatkozva elmondta, a háború helyett az embereket, a közösségeket a békére kell nevelni. Kiemelte a közös imádság erejét, mely az embert és a közösséget is erősíti, és általa a világra is hatni lehet, amire szerinte nagy szükség van. Az államtitkár a tábor résztvevőihez intézett köszöntőjében arra kérte a fiatalokat, hogy szüntelenül imádkozzanak. Megosztotta velük, hogy maga is erre törekszik, lépcsőmászás vagy akár kutyasétáltatás közben is. Hangsúlyozta, az imádság segít megbirkózni a kihívásokkal, erőt és kegyelmeket ad. Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere. A webkincstárban és a mobilkincstárban mostantól quick fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek, közölte a Magyar Államkincstár a távirat irodával. A tájékoztatás szerint az új megoldás néhány másodperc alatt közvetlenül bankszámláról teszi lehetővé a tranzakció teljesítését QR kód beolvasásával vagy banki alkalmazás megnyitásával. A fizetési mód a bankkártya és a pénzszámla és bankkártya opciók kiválasztása után érhető el. A fejlesztés célja a szolgáltatások kényelmének és biztonságának növelése, valamint az állampapírvásárlás egyszerűsítése, közölték. Szombaton tetőzik a kánikula, akkor akár 39 Celsius fok is lehet, majd vasárnapra néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet. A hétvégén előbb északnyugaton, majd keleten lehet záporzivatar. Derül ki a Hungaromet Nonprofit ZRT előrejelzéséből, amely egy csütörtökön juttattak el a távirati irodához. Este felhőtlen csapadékmentes időben lesz részünk gyenge légmozgással, hajnalra általában 13 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb, vízpartok közelében, nagyobb városokban és a magasabban fekvő helyeken melegebb idő valószínű. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 33-38 fok között várható. Híreket hallottak.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Nagy boldogasszony előünnepén fél óránk mottóját a parasztászból választottam. A parasztász a halottakért végzett hosszabb szertartás. Egyaránt végezzük halott virasztáskor templomban vagy temetőben. Egyik ima részlete így hangzik. Boldog az, kit kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, Uram, és emléke nemzedékről nemzedékre. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak. Nagy boldogasszony előünnepén dr. Pap Miklós görög katolikus áldozópap, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola erkölcs teológiai tanszékének vezetője kéri figyelmünket. Azt ajánlja nekünk, szegezzük tekintetünket a nyolc boldogságra. A hegyi beszédről írt gondolatai között olvastam a következő mondatokat. A boldogság mondások a legdrágábbat őrzik nekünk, Krisztus arcát, és így akarnak hatni a tanítványok arculatára is. Nem konkrét normákat kapunk, hanem egy arculatot, egy arcot, ami aztán átváltoztat bennünket is, a mi cselekvésünket is, a mi életünket, a mi látásmódunkat. Hallgassák szeretettel!
Fergeteges történelmi időket élünk, és ezekben a fergeteges napokban sokan várják az egyháztól a szellemi útmutatást, hiszen a fergeteges hírek, a híradók képesek magukkal sodorni a keresztény embert. Joggal várja el a keresztény ember az egyháztól, hogy adjon támpontokat, mutassa meg, merre is szegezzük a tekintetünket. Én azt tudom mondani, valóban kár lenne, ha a híradók hangulata, a háború, az infláció, a drágulás nehézségei teljesen uralnák a gondolatvilágunkat és uralnák a hangulatunkat. Természetesen nem lesöpörni akarjuk a nehézségeket, biztosan nehéz lesz a drágulást, a fűtést, a háború következményeit elviselni, de valahogy mégsem csak ennyi az élet. Mégiscsak evangéliumi emberek vagyunk. Én most csak egyet szeretnék mondani, a keresztény embernek érdemes a tekintetét mindig a nyolc boldogságra szegezni. A polgári jólét idején csak úgy, mint a fergeteges történelmi időkben is. A boldogság mondásokban Krisztus olyan boldogságot hoz közel hozzánk, ami tovább vezet a polgári jólét, vagy éppen a fergeteges történelmi idők megállóin. Benedek pápa úgy mondja, a boldogság mondásokban Krisztus egy szűk ösvényt nyit meg nekünk, és ezen az úton van mindig előbbre. A boldogságmondások egyszerre megterhelnek, nehéz ösvényre visznek, és egyszerre fel is szabadítanak, bármilyen fergetegesek is a történelmi körülmények. Mostanában sokat gondolkodom azon, ahogy Krisztus Urunk az első tanítványt, Pétert végig vezeti a nyolc boldogságon, és ezzel ösvényt mutat a többi tanítványnak, így nekünk is. A napi nehézségekben, a családi, az egyéni, a történelmi nehézségekben Krisztus Urunk minket is kézen fog, és át akar vezetni Péterrel a nyolc boldogságon. Boldogok a lelki szegények, ez a startvonal. Péter akkor indul, amikor a csodálatos halfogás idején megsejti a maga kicsiségét, és megsejti a Krisztusban fellépő nagyságot. Kicsinek tartja magát, s éppen a kicsi fog tudni tanulni, befogadni, növekedni. A lelkileg önteltek, akik gazdagoknak hiszik magukat, mindig éles kritikát váltottak ki Krisztus Urunkból. A lelki szegénységében olykor az ember szeretne saját maga lámpást gyújtani, keresi a maga okosságát, és nem könnyű belátni szellemi koldus mi voltunkat. Olykor tudományokkal, információkkal, hírekkel, álkultúrával csillapítanánk a szellemi éhségünket, de Jézus valami nagyobb igazságra akar elvezetni. A szemünket manapság szinte kiverik a híradások, a tények, a képek, ám csak aki készségesen elismeri a lelki szegénységét, az nyílhat meg a tényeken túli nagyobb igazságokra, az isteni összefüggések megértésére. Boldogok, akik sírnak. Péternek is át kell mennie a könnyek éjszakáján. Könnyebb lenne olykor emberi módon kimagyarázni a tagadását, mint belemenni a szégyen sötétjébe. Péterünk nem gonosz, a gyöngeségét tapasztalja meg. És nekünk is jó, ha őszintén beismerjük, vannak Achilles pontjaink, melyek nagyon érzékenyek, melyek, ha sebet kapnak, talán össze is omlunk. Nagy alázat kell gyöngeségeink elismeréséhez. Csak a tisztító könnyek visznek előbbre. Nem kell az emberi kimagyarázás, hanem Istennek a szégyenünk sötétjében is átölelő irgalmassága kell. Siratjuk a világot, siratjuk a szenvedőket, siratjuk benne a saját magunk hozzájárulását. Istennek csak ezeket a könnyeinket tudjuk adni, és hiszünk benne, hogy ezek a könnyek nem hagyják érintetlenül sem a saját lelkünket, sem magát Istent. Boldogok, akik éhezik az igazságot. Péterünk a startvonal óta gondolkodhatott azon, hogy kicsoda ez a Jézus. Hallja a nagyszerű tanításait, látja a csodáit, szomjazik az igazságra, hogy megértse, ki ez a személy. Péterünk biztosan sokat gondolkodott, másokkal beszélgetett, és imádkozott az igazságért. Majd megvallja, te vagy a Messiás, az élő Isten fia. És mi görög katolikusok Péter ezen vallomásával megyünk a szentáldozáshoz. Hiszem, Uram, és vallom, hogy te vagy valóban Krisztus, az élő Istennek fia. Péter szavaival megyünk áldozni. Jézus boldognak nevezi Pétert, mert nem hús és vér világította ezt meg neki, hanem a lélek. A fergeteges időkben is érdemes Péterrel töprengenünk, és kérni a lélek megvilágítását, hogy ne csak a politikai elemzők igazságait értsük meg, hanem a lélek nagyobb igazságait is. Boldogok az irgalmasok. Péter jó emberként tudta, hogy kell a megbocsátás. Semmilyen emberi együttélés nem tud sikerülni, ha az irgalmatlanság légköre uralkodik. Sem a család, sem a munkahely, sem a lakóközösség, sem az egyházi, sem a nemzetek közössége nem tud működni, ha az irgalmatlanság uralkodik. Az együttéléshez kell az irgalom, a kompromisszum, az engedés. Ám Péter hithű zsidóként azt is tudja, hogy a józan emberi mértéken túl is kell, akár 7-szer is megbocsátani. A zsidó törvények rendszeresen előírják az elengedés, az irgalmasság gesztusát. Ám Krisztus még ennél is túlcsordulóbb irgalomra vezeti, amikor azt mondja, akár 70-szer, 7-szer is meg kell bocsátani. A péteri oldóhatalom így tartja működésben ma is a házasságokat, a családokat, a közösségeket, az egész világot, nehogy az irgalmatlanság légköre tönkretegye emberi együttélésünket. Amikor különösen túlcsordul a gonoszság, a bűn, ott kell különösen előhívni az előbbre vezető irgalmasságot. Boldogok a tiszta szívűek. Jézus nem vitte fel minden tanítványát a színeváltozás hegyére. Voltak a tanítványok között, akik tanakodtak, akik a jobb és baloldali ülésrenden vitatkoztak. Úgy tűnik, a három legtisztább szívű tanítvány Péter, Jakab és János. A színeváltozáskor egy egyszerű szemét látnak, és mégis megsejtik benne az Istenit. olyan istenit, amelyet emberi műszerek soha nem tudnak kimutatni. És ez azóta is így van, a tiszta szívűek az egyszerűben, a virágban, a véletlenben, a természetben, a műalkotásban, a kenyérben és a borban, az egyszerű papban is meg tudják látni az Istenét. Isten soha nem hagy el minket, a fergeteges időkben sem. Még ma is tudjuk észlelni szerető jelenlétét, persze csak tiszta szívvel. Boldogok a békességesek. Pétert egy látomásban arra vezeti Isten, hogy ne tartsa tisztátalannak a csúszómászókat, s akkor érti meg, hogy a pogányok is lehetnek keresztények, anélkül, hogy előbb zsidókká kellene válniuk. Péter lesz az a tekintély, aki békességet szerez, aki összefog minden csoportot az induló kereszténységben. Lesznek, akik pusztába vonulnak, mások a városokban maradnak, lesznek, akik a pogányok közül térnek, meg mások zsidó keresztények. Péter lesz az a katolikosz, aki békességben egybe akarja fogni a csoportokat. És a péteri lelkület ma is ezt teszi az egész földkerekségen. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért. Boldogok vagytok, ha miattam üldöznek. Egy ilyen hosszú ösvény után Péterünk arra is kész, hogy együtt szenvedjen Krisztussal. Csak fejjel lefelé megfeszítve tartja magát méltónak, mégis boldog, hogy együtt szenvedhet Krisztussal. Titokzatos sötétség és emberen túli vigasztalás, amikor a szenvedésben mégis megtapasztaljuk, hogy Krisztussal együtt szenvedhetünk. Lám, a boldogság mondások egy olyan ösvényt mutatnak, amelyek nehezek, ugyanakkor csak ezek visznek előbbre. Ahogy Péterünket kézenfogva végig vezeti Krisztus ezen az ösvényen, úgy nekünk is engednünk kellene, hogy a fergeteges történelmi időkben sem a túl nagy hullámok, az érzelmek, a híradók, a félelmek vezessenek, hanem a nyolc boldogság lelkülete. Talán csak engednünk kellene, hogy a szűk ösvényen minket is átvezessen Krisztus Urunk. Olyan boldogságra, olyan magas szintű összefüggések belátására, a hittitkok olyan fokú átélésére, s a fergeteges időkben is olyan megtartó, hűséges isteni szeretetre találhatunk, amit nem emberek adnak, s emberek el sem vehetnek.
Szomorú szívvel adunk hírt arról, hogy dr. Keresztes Szilárd, nyugalmazott hajdúdorogi megyéspüspök 2025. augusztus 13-án az Istenszülő mennybe menetelének előünnepén, életének 94. évében hazaköltözött a mennyei atyához. Mi egy tőle kapott lelki ajándék felidézésével búcsúzunk. 2012-ben a Hajdúdorogi Egyházmegye centenáriumi római zarándoklata alkalmával a falakon kívüli Szent Pál Bazilikában mondott homiliájából hallgatjuk meg a befejező gondolatait. Adjunk tőlünk elköltözött Szilárd püspök szolgáldnak boldog nyugalmat, és készíts neki örök emléket.
Ő, Krisztus az egyetlen teher, amit a vállunkra vehetünk. Ezt hordozzuk híveink sorsában, történelmünk hányatottságaiban, ezt viseljük imádságban és papi szolgálatban. Ezt hordozzuk most is, amikor a katolikus egyház központjába látogatunk, zarándokolunk, hogy hálát adjunk Istennek. Igen, megállhatunk a keresztet hordozó Krisztus előtt, és alázatosan elmondhatjuk, mi sem dobtuk el ezt a keresztet. Sem a szenvedés Krisztusi keresztjének a terhét, sem a katolikus egyház egységének Szentlélektől ihletett terhét. Mi mindent vállaltunk ezért a teherért. Krisztus a mi terhünk, de ő az egyetlen teherhordozó. Ő visel a vállán most is bennünket. Ő segít, hogy a mai nehézségeinket is áthidaljuk, hogy a mai teher alatt se rodjunk össze, hanem bízzunk abban, hogy aki terhet rakott a vállunkra, az maga segít azt velünk együtt cipelni. Viseljétek egymás terhét, így teljesítitek Krisztus törvényét. Ha ezt a mondatot olvasom, nem tudom személyes meghatódottság nélkül értelmezni azt, mert ez az egyház elviselt, hordozott engem, mint papját, mint püspökét. Vállalta a nehézségeket, amelyeket én okoztam, elnézte a hibákat, bátorított a szolgálatban, megerősített a gyengeségben. Nem tudtam volna egyedül viselni ezt a terhet, ha nem érzem magam mögött paptestvéreim és híveim teherhordó erős vállát. És főleg Krisztusnak keresztet hordozó bátorságát. De mindnyájan így állunk most az Isten előtt. Elhoztuk mindnyájan a magunk, a családunk, az egyházközségünk, az egyházunk terhét, és azt akarjuk, hogy az Krisztus keresztétől legyen áldott, Krisztus vállától legyen könnyebb, hogy ha majd letehetjük ezt a terhet, akkor elhiggyük Krisztus igazát, amit ő öröktől fogva tudott, az én igám édes, az én terhem könnyű. Amen.
Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Isten szülő és mindenkor szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén. Önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké.
Keresztes Szilárd, nyugalmazott hajdúdorogi megyéspüspök és miskolci apostoli kormányzó 20 éven át vezette a magyar görögkatolikus egyházat. Beszédeire sosem készült írásban, nem voltak előre megírt prédikációi. Előkészületként Bibliát és teológiai könyveket olvasott, feljegyzéseket készített, gondosan kereste a vonzó gondolatokat. Szükségesnek tartotta azt a lélektani feszültséget, hogy a beszéd ott szülessen meg a hallgatók előtt. A lelkes hallgatóságnak köszönhetően beszédei mégis megmaradtak, hiszen azokról sok hangfelvétel készült. Ezeket nyugdíjas éveiben témák szerint rendezte és szerkesztette 12 vaskos kötetbe. Műsorunk végén Keresztes Szilárd kiérdemesült görögkatolikus püspök Hiszek a szóban című írásából hallunk részletet. Mohai Gábor előadó művész olvassa fel.
Hiszek a szóban, a kimondott vagy leírt beszédben, mert hiszek Isten egyszülött fiában és igéjében. Benne az örökké élő szóban mondta ki magát az Atya, és benne kiáltott a világba engem. Ez a szó maga az élet és az üdvösség. Született és nem teremtett. Kimondták és nem kitalálták. Kimondatott. Tehát él öröktől fogva és mindörökké. Amint él az, aki kimondta a szót. Az örök atya. Ez a szó teremt rendet gondolatainkban és szavaink között. Ettől a vigasztaló, evangéliumi szótól tanulhatunk embernek lenni. Ebben a szóban lett Isten fia emberré, hogy az ember fölérjen Istenhez, és már emberi szóval nevezze nevén az örök titkot, mi atyánk. Vallom, hogy az emberi szónak nincs közelebbi őse vagy rokona, mint az örök isteni ige, akiben az életet és a világosságot kaptuk. Látom, hogy beszéddel vagy írással sok kárt is lehet okozni, de tudom, hogy a szó eredeténél fogva az életet hordozza. Csak az igazán kimondott, a szív gazdagságából származó, a lélek mélységeit feltáró közlés méltó arra, hogy szónak nevezzük. Az emberi szó is él, mint a kimondója, ha nem halott és üres beszédkényszer hozza létre. Magunkat mondjuk ki minden megnyilatkozásunkkal, és az igazán emberi szóval nem csak ismereteket, híreket vagy pletykákat teszünk közzé, hanem a gondolatunkat, a szívünket, az életünket osztjuk meg másokkal. Megszületik tőlünk is minden kimondott szó. Tovább élünk bennük, és mások is gazdagabbak, élőbbek lesznek szavaink isteni erejétől. Ez az üdvösség jó híre, az evangélium szava. Hiszek az igazi emberi szóban, mert vallom, hogy a kegyelem és igazság Jézus Krisztus által lett. Az örök igét egyszer mondta ki az Isten, és benne véglegesen, változhatatlan igazsággal kimondott mindent. A hatalmát és atyaságát, a szeretetét és megbocsátását, az örömöt és az áldozatot, a keresztet és a feltámadást. Ebben a szóban nem volt egyszer igen, máskor nem, mert az atya minden ígérete igenné vált benne. Tőle kaptuk az emberi szónak, beszédnek vagy írásnak legbölcsebb, de legnehezebb tanácsát. A ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem legyen nem. Ma nagy hit kell ahhoz, hogy ezt elfogadjuk, de hisszük, hogy csak az igazság tesz szabaddá, boldoggá, emberré minket. És bízunk benne, hogy vannak és lesznek emberek, akik a szavak mögött az igazságot keresik, és akik kimondott vagy leírt szavaikkal az igazság alázatos, elszánt szolgái akarnak lenni, akik sem életükben, sem kimondott szavaikban nem tagadják meg önmagukat. Az igaz szónak ez az ereje csak az igaz emberek előtt tárul fel. Azok előtt, akik nyílt szívvel és őszinte alázattal keresik az igazságot. Megtévesztő szavakból, érdekektől vezetett szövegből már elegünk van. Bízunk abban, hogy az igazság szolgái lehetünk, és talán sok emberben felébreszthetjük az igazság éhségét és szomjúságát. Boldogok vagyunk, ha az igazságot adhatjuk másoknak. De nem feledkezhetünk el arról, hogy igazában azok a boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Hiszek az emberi szó jóságában, abban, hogy szavakkal is lehet igazán vigasztalni, bátorítani, lelkesíteni, szeretni. Vallom, hogy a szó nem csak üres fecsegés vagy szónoklás, hanem képes arra, hogy a lélek melegségét és a szív szeretetét hordozza. Neveljük, korholjuk, buzdítjuk egymást. Így építjük Isten országát. Küldetésünk, hogy a szeretet evangéliumának, a szavakon, írásokon, híreken, újságokon átsugárzó örömhírnek a tanúi legyünk. A megbocsátás és megbékélés hívei vagyunk, annak az atyának a gyermekei, aki szerette a világot, és egyszülött fiát adta értünk. Ma ez lehet az igazi hír, a valódi újság az embereknek. Hiszek a kimondott vagy leírt emberi szó szentségében, mert vallom, hogy az Isten örök szava szent. Érzem felelősségemet, amikor beszélni vagy írni kezdek, mert tudom, hogy minden szavamon a becsület, a hűség, a szentség jegyeit kérik számon tőlem. Igazinak vagy hamisnak, bűnösnek vagy szentnek a szavaink által is ítélnek minket. És szavainkkal jobbá, boldogabbá, szentebbé tehetünk másokat. Egy újságnak, rádiónak, televíziónak nem lehet szebb és nagyratörőbb célja, mint megadni vagy visszaadni az emberi szónak a becsületét és szentségét, és szolgálni azt az életeszményt, amit Istentől kaptunk. Szentek legyetek, mert én is az vagyok.
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk a Wagner Viktória szociális testvérről készült összeállításunkat, és szó lesz még egy Miskolcra érkező egészségügyi szűrőberendezésről, valamint a sajószentpéteri új kápolna felszentelésének öröméről is. A Semmelweis napon megszentelték a 30 éve elhunyt Wagner Viktória szociális testvér és zöldkeresztes védőnő emlékszobáját Parasznyán, amelyet a nővér szülőhelyén alakított ki a település önkormányzata. A belsőleg megújult emlékszoba bemutatja a nővér gyermekkorát, lelki, szellemi és tárgyi hagyatékát, és a tárlaton mostantól megtekinthető a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége által odaítélt védőnői életműdíj is, amelynek első díjazottja posztumusz Wagner Viktória lett. A rendezvény a Wagner Viktória Emlékbizottság és a Parasznyai Önkormányzat szervezésében jött létre, és az emlékház megszentelése és megkoszorúzása után a résztvevők különböző visszaemlékezésekkel elevenítették meg Wagner Viktória életútját. Elsőként Viktória nővér két rokonának visszaemlékezését hallhatják. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Vitályos Ida vagyok, nekem a nagynéném volt Wagner Viktória, ugye édesapámnak a másodunoka testvére. Gyerekkori élményeim vannak róla, tehát egy nagyon mosolygós, kedves valaki volt, és sugárzott belőle a szeretet, és a megnyugvás. Tehát a hitbéli gondolatainkat mindig megerősítette, és megnyugtatott. Nagyon, nagyon jó nagynéni volt, nagyon szerettük.
Hány évig lehettek együtt?
94-ben halt meg, hát amikor a férjhez mentem, akkor már nem tartottuk a kapcsolatot, mert távol éltő Kiskundorozsmán. 70-es, 80-as évek, gyerekkorunk, tehát ez a tizenéves kor, amikor évente vagy évente többször is találkozhattunk vele.
És én akkor tudta, hogy milyen szolgálatot, milyen hivatást végez?
Persze, ezt tudtuk, ezt a családban mindig tudtuk. Tudtuk, hogy ő szociális testvér, ezt a szerzetes rendet ugye akkor betiltották, ő külön élt ugye a rendtől, de kényszerből, és azt is tudtuk, hogy védőnő, persze. Azt is, hogy hát a cigányokkal foglalkozik, és nagyon szeretik őt. Azt a filmet, amit mindannyian láttunk szerintem őróla, azt mi is néztük, és tudtuk, és ismertük. Egyébként az volt benne a legizgalmasabb, hogy ő is mindenkiről mindent tudott. Tehát egy ekkora rokonságban ő mindenkit számon tartott. Ő tudta, hogy mi legutóbb mit mondtunk, hogy volt.
Ilyen csupa szívember volt.
Igen.
Kérem, hogy mutatkozom be.
Lakatos Miklós vagyok, Miskolcon élek, családommal, és hát amit a unokatestvérem elmondott ide, azt csak annyiban tudom kiegészíteni, hogy egy rettentő nagy családnak vagyunk a tagjai és leszármazottai. Az a család azért rettentő összetartó család volt mindig, és évente tartottak unokatestvér találkozót ott, ahol a Wagnerek laktak Budapesten, az Amerikai úton, és tulajdonképpen a Viktória nővérnek az édesanyja, meg az én nagymamám voltak testvérek. Úgyhogy már akkor is összetartó volt a család, és ez megmaradt az összetartás.
Hogyan emlékszik vissza a Viktória nagynényére, milyen emlékeket őriz magában?
Én magam részéről nem sokat találkoztam vele, csak kimondottan ilyen unokatestvér találkozókon Budapesten, úgyhogy a legutoljára is még azt hiszem 92-93-ban találkozhattunk utoljára, és ugye hát, hogy mondjam, az egy összetartó fészek volt az a Wagner ház az Amerikai úton, úgyhogy nagyon szerettünk odajárni, úgyhogy ennyit tudok elmondani. Egy végtelen kedves, aranyos néni volt, mindig mosolygott, hát szóval örök emlék.
Önöknek, mint családtagoknak milyen érzés most, hogy a Parasztnyai szülőházat ennyire megbecsülik?
Örülünk neki, tehát azért vártuk ezt. Ugye mi családban, rokonságban mindig őriztük az ő emlékét, és azért vártuk, hogy itt egy kicsit méltóbb módon mások is tudomást vegyenek ő róla, úgyhogy örülünk.
Annak idején az emléktábla avatáson is itt voltunk, jelen voltunk. Pontosan nem tudom megmondani hány évvel ezelőtt, de körülbelül 10 éve ennek. Úgyhogy azóta szűkebb családi körben többször megjelentünk itt az emléktáblánál, és hát meglepetéssel hallottam, elég későn értesültem róla, hogy ez a mai nappal történik, és igyekeztem minél hamarabb ideérni. 10 órára nem voltam itt, de 3-12-re megérkeztem.
A másik rokon sokkal messzebbre jött Budakalászról, de neki sikerült. A nagynényüknek a szolgálatából önök mit emelnének ki, hogy mik voltak a legfontosabb dolgok, amikre a legbüszkébbek?
Amire én nagyon büszke vagyok, és amiben igyekszem őt követni, az a családi összetartás. Tehát annak ellenére, hogy ugye szerzetes közösségnek volt a tagja, illetve védőnőként volt egy hivatása, annak ellenére ő minket is összetartott. Tehát ő, meg a testvérei, ezekkel a találkozókkal, meg egyáltalán, hogy számon tartott minket, ezzel a család és a rokonság fontosságát adta át nekünk.
Hát ezt csak kiegészíteni tudom azzal, hogy az összetartó vénát én is megörököltem. Tanúsíthatja ide a unokatestvérem, hogy több alkalommal unokatestvér találkozókat rendezek a külterületi házunkban. Jeles alkalom akkor 52-en voltunk ott, úgyhogy az nagyon nagy esemény a családban, és örülök neki, hogy ez a család még mai napig is ilyen összetartó.
Talán mint rokonok meg tudják ezt válaszolni, hogy ez a Wagner név, ez olyan németes, mi az eredete?
Én nem tudom pontosan, hogy Gyula bácsi, az ő édesapja honnan jött, és honnan került ide, ő Parasztnyai jegyzője volt.
Én meg úgy emlékszem, hogy Cipszer eredetű, tehát Cipszer Schwab név, a Wagner név, és hát tulajdonképpen, hogy kerültek össze, nem tudom, de a Molnár lányok, akik ugye nagyanyámék is testvéreik, szintén összetartóak voltak, és nagyon, nagyon itt a környéken Felsőnyárát, Parasztnya, Kistokaj így szórodtak szét, de a megyében együtt voltak. Úgyhogy hát ennyit tudok róla.
Az még egy külön öröm, hogy így a egészségügyi dolgozók is a sajátjuknak érzik a nagynényüknek a munkásságát, szolgálatát. Ennyien most itt vannak, ezt nagyon jó látni, meg jó látni a Parasztnyaiaknak a vendégszeretetét, hogy ennyire még mindig nyomon követik, hogy a falujukból elszármazott Wagner Viktória mit tett le az asztalra.
Igen, én azt gondolom, hogy ezeket a szálakat talán most látom összeérve, tehát az egészségügy, tudom, hogy ők régóta őrzik, a Szociális Testvérek Társasága is régóta őrzi, és hát mi a rokonság is, és most látom, hogy így összetalálkoztak a szálak.
Nagyon köszönöm a beszélgetést, és Isten áldását kérem a további életükre.
Köszönjük szépen.
Köszönjük, és viszont.
Most Horváth Jánosnét, Parasznya polgármesterét hallják, aki a jelenlévőknek a településüket mutatta be.
A hivatalos rész után csak annyit szeretnék elmondani egyáltalán, hogy jelenleg most hol vannak önök. Ugye látják, mellettünk van a református templom, és minden templom mellett volt egy iskola. Tehát valamikor az 1900-as évektől itt tanultak a gyerekek ebben az épületben, ami már ugye át lett alakítva, de hát egészen 1958-ig alsó tagozatostól teljesen a felső tagozatos korosztályig ebben az iskolában tanultak a parasznyai gyerekek, és itt volt a pedagógusnak is a szolgálati lakása. Utána megépült a 58-ban a nagyiskola, ahová már Pitypalattyvölgyből jártak a felső tagozatosok, és ide csak az alsó tagozatosok jártak, de még az 1980-as években is. 1990-ben bővítették az iskolát, a felső tagozatos nagyiskolát, onnantól kezdve elkerültek innen a gyerekek, és akkor itt minden volt. Szolgálati lakás, szeszes üzem, palackozó, gaz, meg minden, és az akkori vezetés 1998-ban az önkormányzati képviselők úgy határoztak, hogy hát ennek az épületnek meg kell adnia a maga fényét, amiben és a szellemiséget tovább vinni, hát mi is lehetne leginkább, mint a településnek a művelődési háza és a könyvtár. Úgyhogy 2000-ben lett felújítva, új formát kapott, ugye falakat kellett kibontani, színpadot kellett építeni, valamikor itt adták ki, ahol most a színpad a gyerekeknek az ebédet, a konyhásnénik. Úgyhogy teljesen át kellett alakítani, és onnan 2000-től, mint művelődési ház és mint könyvtár funkcionál. És nagyon nagy örömömre sikerült egy EPOP pályázattal gyerekházat is üzemeltetnünk benne, amit sajnos tavalyi év december 31-jel, sajnos vagy nem sajnos, hát ezt el kell tudni dönteni, hogy milyen tekintetben sajnos, be kellett zárnunk. Ugyanis, hál' Istennek, nincs már olyan rászoruló gyerek, hogy ugye önök értik, hogy az indikátorokat tudjuk hozni. Tehát nekünk 7 gyermeket kellett úgymond produkálni indikátorként, hogy a gyerekházunk működőképes legyen, és Parasznyán már nem volt, de már a szomszéd településsel közösen összefogva sem tudtunk 7 gyermeket bevonzani, tehát a gyerekházba, így 24. december 31-én bezártunk. Még annyit, hogy azért nekünk is van helyi értéktárunk. Most nincs itt az a róla, mert ugye amit oda átláttak, az ott marad és odavaló, de amikor a helyi értéktárat felállítottuk, mi már Wagner Viktória emlékét akkor helyi értéktárba vettük, úgyhogy gyakorlatilag Viktória néni és az ő szülőhelye nálunk már Parasznyán a helyi értéktárban szerepel az utókor számára is, és még nagyon sok minden, mert van ebben a faluban sok érdekesség látni, hogy nem mondjak mást, ugye nekünk még azért, hál' Istennek, forrásvíz is jut a csapba, méghozzá a Galja forrásból, nekünk ez is egy helyi érték, amit itt szeretnénk megőrizni az utókor számára is, hogy nem egy tisztított vizet iszunk, hanem még forrásvizet is kaphatunk. Úgyhogy csak ennyit szerettem volna, ja, és a település, mert kérdezték tőlem, 1200-an lakunk a településen, mint ahogy mondtam, van egy körzeti általános iskolánk, 2013-tól a Református Egyház működteti az iskolát, van a Pitypalattyvölgyi Csicsergő óvodánk, a Sztradostyán településsel működtetjük közösen, alap orvosi ellátás, házi orvosunk, 2 körzetet visz, Parasznya és Varbó települést, fogászati alapellátásunk van 4 településre. A védőnői szolgálat míg a települési az önkormányzaté volt, 2 körzetben tudtunk működni, 6 települést láttunk el, és mint közös hivatal működik Parasznya 3 település körjegyzőségeként. Úgyhogy így röviden dióhéjban ennyit szerettem volna elmondani a településről, és akkor szeretném megköszönni azt a bátorítást és segítséget, amit kaptam Mariannától, mert hát ugye azért látta mindenki, hogy milyen állapotban van az a ház. Az, hogy elfogadhatóvá igyekeztünk tenni azt a szobát, és minden nap, mint a gyerekek, úgy örültünk, amikor még szebb lett és még szebb lett, de a Mariannával történt beszélgetések mindig egy kis erőt adtak, hogy jó lesz az majd úgy, meg csak csináljuk, és hogy készüljünk erre a napra. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a segítséget, és a jövőben is szeretném kérni a segítséget és a támogatást, hogy még szebbé tudjuk tenni azt a házat, és valóban, ahogy mondtam, a jövő generációjának ez megmaradjon, hogy mindig és minél többen beszéljenek Wagner Viktóriáról, mert megérdemli. És akkor még akinek nagyon meg kell, hogy köszönjem, Lilla, mert hát ő nélküle nem tudtuk volna. Tehát Lilla a házi asszonya, a gondozója, az egész Wagner Viktória emléktárgyaknak, az emlékeknek. Tehát ha valamit tudni akarunk, akkor csak Lillát keressük. Nem csak akkor, mint nagymama, hogy miért sír a gyerek, hanem Wagner Viktóriáról is, és én mindenkit hozzáirányítok. Amikor azt mondják, hogy Wagner Viktória, akkor azt szoktam mondani, Király Lilla. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Lilla, a segítséged és a munkát, és hogy a jövőbe is számítunk.
Egy pályázatnak köszönhetően a Miskolci Egészségügy köz- és magánellátása hamarosan egy olyan ultrahang készülékkel gazdagodik, amely a betegek zsírmájosodásának mértékét fogja kimutatni. Valamint a Sajó-Szentpéteri új kápolna megszenteléséről Csiba Gábort, a Csépémet Kft. Szakmai programfelelősét, a Szent Anna Plébánia világi képviselőtestületének elnökét kérdeztük.
Tisztelettel köszöntöm, kérem, hogy a legújabb gazdagodásukról számoljon be.
A Csépémet Kft. Miskolcon végzi munkáját, és eddig is elég sok olyan tevékenységet végeztünk, amely részben a közellátásban, részben a magánellátásban a betegeknek a hasznára vált. A GINOP 1-2-4-25-ös pályázat keretén belül most nyertünk viszont egy olyan ultrahang készülék megvásárlásának lehetőségét, amelyben van egy olyan szoftver, amely a májban a zsíros elfajulásnak a mértékét, tehát mennyiségileg tudja meghatározni. Tehát nem csak azt mondja meg, hogy zsír van a májban, hanem azt, hogy mennyi zsír van a májban. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a májnak a rákos elfajulása zsírosodással, első lépésként zsírosodással, második lépésként kötőszöveti elfajulással, és utána pedig elrákosodással folytatódik. A máj betegségek, a máj rákos betegsége a hatodik leggyakoribb rákos megbetegedés Magyarországon, és a rákos halálozási okok között pedig a harmadik helyen áll. Ha a máj elzsírosodását, illetve annak mértékét korán ki lehet szűrni, akkor nyilván a életmódváltással, illetve egyéb orvosi beavatkozással meg lehet előzni a rákos elfajulást, amely leggyakoribb okként az alkoholos károsodás révén, vagy hepatitis B-C fertőzés okán tud kialakulni a szervezetben. Tehát egy nagyon lényeges eredmény, amit ezzel el fogunk tudni érni ezzel a készülékkel. Mindehhez nyertünk egy úgynevezett üzleti felhőszolgáltatást is, amelynek pedig az a jelentősége, hogy távoli munkát teszi lehetővé ezzel az eszközzel, illetve az orvosi tevékenység keretén belül, és így optimalizálja az ellátást.
A alkoholos károsodását így a májnak azt szerintem mindenki érti, kifejteni, hogy a hepatitis C és B az milyen fertőzést jelent?
Ez tulajdonképpen májgyulladást jelent. Elsősorban az hepatitis C, az elsősorban az egészségügyben dolgozóknak a betegsége, de bárki más megkaphatja. Tulajdonképpen fertőző májgyulladásról beszélünk, amely meggyógyulhat, de el is indulhat abba az irányba, hogy az imént említett módon akár egy későbbiek során egy rákos elfajulásnak az alapja lehet. Ezért is nagyon lényeges ez a szűrés, amivel korán észre lehet venni az elfajulásnak az első lépését, tehát a zsírosodást, meghatározni a mennyiségét, és viszonylag rövid idő alatt ennek birtokában el lehet juttatni a terápiás részlegre is.
Most a C-t fejtette ki?
A bérről C-ről beszélek.
Akkor ez általánosan?
Igen, bérről C-ről beszéltem.
A vizsgálathoz mi kell ilyenkor? Mert ha jól tudom, már az önök ultrahangkészüléke is már most sikerrel tudta ezt a májvizsgálatot lefolytatni, csak most ez még professzionálisabb gép lesz.
Persze. Ez alapvetően egy ultrahangkészülék. A mi jelenlegi készülékünk is tudja azt, hogy megállapítani, hogy el van zsírosodva a máj, viszont az, amit nyertünk, az egy szoftvert jelent tulajdonképpen a készüléken belül, és ennek a szoftvernek a segítségével gramra, mennyiségre meg lehet állapítani, hogy mennyi, azaz, hogy hol tart ez a zsírosodás.
Akik önhöz fordulnak, és úgy látja, hogy a máj már eléggé károsodott, milyen életmód tanácsadást tud javasolni a pácienseknek, betegeknek?
Hát nyilván, mivel minden az étkezéssel és az alkoholfogyasztással függ össze, ami az májnak a betegségét okozza, ezért nagyon fontos a megfelelő egészséges, megfelelő mennyiségű és összetételű ételnek a fogyasztása, a mértékletes alkoholfogyasztás, mondhatnám azt is, hogy az alkohol teljes kerülése, de ez Magyarországon nem divat, viszont van ennek egy mértékletes formája, annak a betartása nagyon lényeges lenne. Ha pedig a fertőzésről van szó, az pedig természetesen minden olyan lehetőséget, akár egy egészségügyön belül egy sérülést, vagy egy étkezéssel történő fertőzésnek az elkerülésének a lehetőségét kell mindenképpen propagálnunk.
Melyik az a zsírtartalom számadat, ami már ön szerint veszélyes lehet? Akkor figyeljenek akár egy vizsgálatkor is a hallgatók erre.
De ez így most nem lehet megmondani, hiszen ez nagyon függ az egyéntől. Az egyénnek a alkatától, életmódjától és nagyon sok mindentől, hogy mennyiségileg mennyi az, de a vizsgálatkor ezeket a paramétereket összegezni fogják.
Ön hisz a tisztítókúrákban?
Hát a bőt az mindig hasznos. Ugye bár a bőt is egyfajta tisztító kúra, ennek lehetnek természetesen spirituális indítéka is egy bőtnek, és lehet azért az is, hogy fiziológiásan jobb állapotba kerüljük, mindenképpen hasznos, akár a szakaszos, akár pedig az önmegtartóztatásra a vonatkoztatott bőtölés is.
Még be tudja mutatni a rendelőjüket, hogy milyen vizsgálatokat tudnak itt még elvégezni?
Hát itt alapvetően ultrahangvizsgálatok, telemedicinával történő távleletezés zajlik, sebészeti, kisebészeti beavatkozások, lézeres beavatkozások, akár sebészeti területen, akár pedig a lézernek, azt a live lézernek azt a tulajdonságát tudjuk kihasználni, hogy fájdalomcsillapítás, sebgyógyulás fokozó hatása van, tehát különböző típusú lézerkészülékekkel, különböző mélységekben és különböző beavatkozásokat tudunk végezni. Valójában ehhez még csatlakozik egy neurálterápiás lehetőség. A neurálterápia az tulajdonképpen a szervezet funkcionális zavarainak a kiigazítása, abba avatkozik bele, tehát amely jelentkezhet fájdalomban, mozgászavarban, vagy minden más ember által érzékelhető megjelenítésben. Tehát a neuroterápiás beavatkozásokkal ezeket tudjuk kontrollálni.
Hány munkatársal dolgoznak?
Tulajdonképpen mi ketten vagyunk orvosok, akik helyszínen tudunk dolgozni, és többen vagyunk, akik távoli telemedicinális lehetőségen keresztül segítenek be, plusz a szakszemélyzet.
Hogyan lehet önöket itt Miskolcon elérni?
Csépémet Kft., és megtalálhatóak vagyunk az interneten, van honlapunk, Facebook oldalunk, ahol bővebben lehet tájékozódni, hogy mit tud ez a kis rendelő.
És akkor az új gépet pedig 2027-ig?
2027. január 15-ig kell ezt a projektet megvalósítanunk, de természetesen nem akkor akarjuk. Én szerintem az ősz folyamán megtörténik a beszerzés és a beüzemelés. Ennek van egy tanulási folyamata is, tehát ez nem olyan, hogy fogom magam, bekapcsolom és utána használom. Tehát a kollégáknak ezt meg kell tanulni, az értékelési részét, úgyhogy szerintem az ősz tél folyamára ez munkába állod.
És a beszélgetésünk végén engedje meg, hogy mivel egy katolikus rádió keretein belül beszélgetünk, hogy nemrégiben egy nagyon jó hír történt Sajó-Szentpéteren, hova gyökerei is viszik önt. Egy kápolna került megnyitásra, megáldásra. Mit jelentette az ön életében ez az esemény?
Hát ez nagyon-nagyon nagy öröm volt, hiszen egy kicsit a bánattal is keveredett, hiszen amikor én Sajó-Szentpéteren éltem, mi ennek az elődjébe jártunk, minden életeseményem, keresztelés, bérmálás, gyerekeimnek a keresztelése oda kötődött, és szomorú voltam, amikor lebontották, hisz az életünk egy darabja volt, de meg kellett érteni, hogy ez egy korszerűtlen, nem is erre a célra épült, hanem átalakított épület volt. Viszont azzal, hogy ez most felszentelték, érsekatya felszentelte, és csodálatos szertartás keretén belül tulajdonképpen újjászületett a Sajó-Szentpéteriségem. És hát miért volt szomorú, hiszen valahogy a Jóisten újja, vagy Jóisten intézkedése volt, hogy Takács Lojzi atya egy-két héttel korábban hunyt el, aki ennek a kápolnának a megálmodója, az építésének a motorja volt, a helyi plébános. Ugyan nem érhette meg, hogy felszenteljék a kápolnát, de a temetésének a szertartása ott volt, és tulajdonképpen onnan indult az örök élet útjára.
Nagyon köszönöm, és gratulálok az eddig elért eredményeikhez.
Köszönjük szépen, és szeretném, hogyha folytatódhatna.
Kedves hallgatóink, elhangzott Kapcsolat című műsorunk, melyben folytattuk a Wagner Viktória szociális testvérről készült összeállításunkat, és szó volt még egy Miskolcra érkező egészségügyi szűrőberendezésről, valamint a Sajó-Szentpéteri új kápolna felszentelésének öröméről is. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11:05